Üdvözöllek benneteket! Ha jól tudom, akkor az elmúlt két vasárnap volt a nyáron a létszámba az ilyen mély repülés, igaz? Ki az, aki itt volt az elmúlt két vasárnap? És ahhoz képest most többen vagyunk, igaz? Többen, jó, szóval most már fölfele megy a létszám. Jön a nyárnak az utolsó szakasza, vagy a vége, és aztán minden iskolás gyerek örömére kezdődik a szeptember, és a szülők örömére is. Szóval örülök, hogy itt vagytok, és itt vagyok én is. Ma az apostolok cselekedetei sorozatban egy következő szakaszt fogunk megnézni. A 11. rész 27. versétől a 30. verséig egy rövid kis szakaszt fogok felolvasni. Egy témával fogunk ma foglalkozni, amit mindjárt el fogok árulni, hogy mi lesz. Tehát apcsel 11, 27-től 30-ig. Ezt mondja Isten igéje. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük, név szerint Agabos, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy az szerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Hát ennyit ma az apostolok cselekedeteik is rövid szakaszából, és amiről ma szó lesz, hiszen itt arról van beszámoló a Bibliában, hogy jönnek a proféták, ott vannak egy gyülekezetben, elkezdenek beszélni arról, hogy Isten arra indítja őket, hogy lesz egy nehéz időszak majd, és ez később majd bekövetkezik, és ezzel tulajdonképpen fölkészít a gyülekezetet arra, hogy adakozzanak az emberek, segítsék azokat, akik szükségben vannak, vagy nélkülöznek. Tehát ma én szeretnék az adakozásról beszélni, tehát hogyan kell adni, milyen módon kell adni, mikor kell adni, kinek nem kell adni, mikor nem kell adni. Szóval nem tudom, mindenféle ilyen kérdéseket fogunk ma megnézni. Van egy történet, fogalmam nincs, hogy ez igaz vagy sem, lehet, hogy csak egy ilyen példabeszédszerűség. Jézus is elmondott sok olyan példabeszédet, ami egyébként nem történt meg, csak elmondta, hogy mi van akkor, ha. És akkor van egy jó tanulsága. Szóval lehet, hogy ez is egy ilyen példabeszéd. Ez a példabeszéd arról szól, hogy van egy kedves hívő ember, aki oda megy a lelkészéhez, és elmondja neki azt, hogy amikor még fiatal volt, és nagyon keveset keresett, akkor milyen boldogan tudott adakozni, és a tizedet olyan örömmel oda tudta adni, de hát azóta már a sokszorosát keresi, és hát azóta ilyen nagy összeget azért nehezen tud odaadni. Hát mit tegyem? És erre a pásztor mondja neki, hogy oké, hát akkor imádkozok érted, hogy most is keresél annyit, mint fiatal korodban, és akkor megvan oldva a probléma. Tudjátok, amikor kevés pénzünk van, akkor is fontos az adakozás, de sokszor akkor könnyebb adni a kevésből. Aztán sokból meg még többet kell adni, vagy még többet lehet adni, de meg kell tanulni kicsiben is adni, és aztán nagyban is adni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a pénzkezelésnek, vagy az adományoknak van különböző szabálya, és néhány dolgot, néhány alapelvet szeretnék megmutatni nektek. Ezekről külön tételesen nem fogok beszélni, csak amikor majd elmondom ezt a tanítást, akkor tulajdonképpen ezek benne lesznek majd. Összegyűjtöttem néhány dolgot, ami nagyon-nagyon összefoglalja, és nagyon-nagyon fontos, amikor adakozásról beszélünk. Az egyik ilyen, hogy az adakozás történjen hálából. Ez azért fontos, mert amikor adakozol, akkor ez nem olyan, mint a fogadat húzzák a fogorvosnál, hogy nagyon nehezen mész oda, és nagy szenvedések árán működik ez az egész, és utána is, miután kihúzták a fogadat, még néhány óráig zsibbat vagy, meg mindenféle kellemetlenségekkel kell együtt élned. Szóval az adakozás az nem ilyen. A Biblia azt mondja, hogy amikor adakozol, akkor azt hálából tedd. Akkor az adakozás legyen rendszeres. Vagyis, amikor kapod a bevételt, akkor legyenek meg a kiadások mellett ott az adományaid is. Az adakozás legyen személyes. Tehát az nem megoldható, hogy hát az anyám adakozik, vagy a nagypapám adott már, vagy az én családom már úgyis sokat adott, vagy nem tudom, kire hivatkozunk, vagy tavaly már adtam egyszer, akkor az idén már nem kell. Tehát legyen személyes, és legyen rendszeres is az adakozás. Az adakozásunk legyen örömteli. Ez nem ugyanaz, mint a hálával teljes. Van, aki hálából ad, de mégsem örömmel. Én láttam már ilyen embereket, kértek valamit Istentől, gyógyítsa meg a betegségtől, nem tudom, segítse a munkanélkülit a munkájához, és aztán végül is hálás volt azért, mert mondjuk munkanélküliből utána munkája lett, vagy a betegség után egészséges lett, de mégsem örömmel tudta ezt tenni, hanem egy, mint egy üzlet, hogy én megígértem, akkor oda kell adni, nem? Tehát ez a korrektség. Az adakozás az legyen örömteli. Az adakozás legyen előre eldöntött. Általában nem jó az, amikor ilyen egy perc alatt eldöntesz valamit. Ha bölcs szeretnél lenni az élet különböző dolgaiban, többek között a pénzkezelésben is, akkor azt előre el kell gondolni. És a Biblia elég sokszor fölhívja a figyelmünket a bölcsességre, sőt, ez konkrétan benne van így az igében, hogy az adakozást úgy gyakorolt, hogy előre döntsd el, hogy mennyit akarsz adni. Ez nagyon-nagyon fontos. És az adakozás legyen Isten iránti tiszteletnek a kifejezése. Ez nem csupán egy vallásos gyakorlat, ez nem egyházadó, és nem tudom micsoda, hanem az Isten iránti szeretetnek, vagy az Isten iránti tiszteletnek a kifejezése. És ezt az egészet, ha összefoglaljuk, akkor azt kell mondani, hogy a Krisztus követés, tehát a kereszténység, vagy én, vagy te, vagy keresztény embernek tartjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy komolyan vesszük az Isten igéjét, komolyan vesszük a Krisztus követést, akkor ez elkötelezettséget jelent a pénzügyekben is. Tehát a pénz az nem egy független dolog tőlünk, hanem nagyon is az életünknek a része. Na, tehát ma ezekről lesz szó. Akartok maradni? Szóval a pénzről lesz szó, hogyan kell adni, és milyen módon kell adni. Egy fontos bevezetés, hogy általánosságban minden, ami az életünkkel kapcsolatos, azt szeretnénk, ha jól működne. Szeretnénk, úgy összefoglaló néven sokszor szoktuk mondani azt, hogy szeretnénk sikeresek lenni, szeretnénk, hogyha eredményesen tudnánk élni az életünket. És hát nem meglepő módon az Istennek is van egy ilyen terve, vagy vágya, vagy akarata az életünkre vonatkozóan, hogy áldottak legyünk, vagy sikeresek legyünk. Néhány igét hadd mondjak, és most gondoljuk bele az adakozásunkba, vagy a pénzügyeinkbe ezeket az igéket. Ha sikeresek akarunk lenni a pénzügyekben is, akkor ezeket komolyan kell venni. Isten azt mondja Józsuénak, légy igen erős és bátor, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, és ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Azt mondja Isten, hogy a sikernek, vagy a sikeres életnek a titka, ezt mondja Józsuénak, hogy olvasd az igét, tanulmányozd az igét, utána tartsd meg az igét. Aztán Dávid, amikor Salamon készíti fel, a fiát készíti fel a szolgálatra, a trónra, akkor ezt mondja, akkor jársz sikerrel, ha megtartod és végrehajtod azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izraelnek. Légy erős és bátor, és ne rettegj. Vagyis, akarsz sikeres lenni? Igen. Akkor légy szíves, olvasd az igét, tanulmányozd, értsd meg, és mikor megértetted, kezd el gyakorolni, és ez áldottá és sikeressé tesz téged. És még egy idézet a Bibliából. Az első Zsoltár mondja azt, hogy boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Szóval, ha a sikerről beszélünk, és azt szeretnénk, hogy úgy kerek legyen az életünk, vagy áldott legyen az életünk, akkor nagyon-nagyon fontos ezeket az alapelveket komolyan venni, és ezt a pénzügyeinkre is alkalmazni. Szeretnék nem hajléktalan lenni, szeretnék nem szerencsétlen lenni, szeretnék nem tudom áldott ember lenni, akkor ennek a legnagyobb esélye, hogy ezeket elkerüljem, hogy Isten áldásában viszont tudjak részesülni, hogy az Isten igéjét komolyan veszem. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv. Persze ezt mondhatnám, hogyha házasságról lenne szó, akkor is el tudnám mondani ezeket az alapelveket. Ha nem tudom, szolgálatról van szó, akkor is el tudjuk mondani ezeket az alapelveket, és mindennel kapcsolatos. Az Isten igéjének az olvasása, megértése és alkalmazása sikeressé és áldottá tesz minden területen, például a pénzügyekben is. Tehát nem véletlenül írtam ide, hogy a Krisztus követés elkötelezettséget jelent a pénzügyekben is. Ha elkötelezettek vagyunk a keresztény életben, akkor az azt jelenti, hogy szeretjük az Urat, követjük az Urat, és ez meghatározza azt, hogy kezeljük a vagyonunkat is. Tehát akkor a pénzkezelés. Még mindig csak az alapelveknél tartunk. Eljöttek Sanyék ma hozzánk az Isten tisztelet, tök jó, hogy itt vagytok, örülünk neki. Képzeljétek el, mi már régóta ismerjük egymást egyébként, de képzeljétek el, hogy én a jövő héten meglátogatom őket. Elmegyek hozzájuk a házukba, vagy lakásukba, beszélgetünk, és egyszer csak azt veszik észre, hogy mondjuk Sanyinak a pénztárcája ott van az asztalon, és akkor én előveszem, és elkezdek nyúlkálni benne. Megszámolom, mennyi pénz van benne, esetleg néhányat zsebre rágok belőle, mondjuk ami nem fémből van. Utána beszélgetünk tovább, észreveszem, hogy Ildikónak vannak aranyékszerei, meg gyémánt, meg zafír, nem tudom, mindenféle szép dolgok. Azokat is megnézegetem, egyet-kettőt elveszek belőle, és aztán beszélgetünk tovább, és akkor egyszer csak úgy elköszönök, és elmegyek tőlük. A kocsijukkal. Közben súszkocs is nálam marad. Szóval mit gondoltok, hogyha ezt elkezdeném csinálni, szó nélkül hagynák ezt? Pedig ismerjük egymást már sok éve. Szóval akármennyire szeretjük meg, tiszteljük egymást, tehát, hogy azt mondja, ne haragudj, ez az én pénztárcám. Vagy ne haragudj, ez az én ékszerem, vagy mit akarsz ezzel. Teljesen jogos lenne, ha megkérdeznék ezeket tőlem. Vagy esetleg azt mondanák, hogy tedd, ez nem a tied. Ugye? Mert mi jogom van nekem ahhoz, hogy ami nem az enyém, ahhoz hozzányúljak? Mi jogom van hozzá? Semmi. Abszolút semmi. Ami nem az enyém, ahhoz nem nyúlhatok hozzá. Ha ő megengedi, vagy ő nekem adja, akkor az egy más kérdés, vagy ideadja használatra, az oké. De ami nem az enyém, ahhoz nem nyúlhatok hozzá. És az adakozásnál, a pénzkezelésnél nagyon fontos alapelv a Bibliában, hogy a tulajdonjog az mindennel kapcsolatban az Istené. Minden az Istené. Az Isten teremtette a szellemi világot, az Isten teremtette az anyagi világot, az Isten helyezett el benne mindent, az emberek, az állatok, a növények, minden kincs és minden jó dolog, ami a Földön van, vagy a teremtett világban van, az minden az Istené. Mégis mi ezeket használjuk, igaz? Mert az a szék, amin ülsz, az Istené. Sajnálom. Az a ruha, ami rajtad van, az az Istené. Az az autó, amivel idejöttél, az az Istené. Az a ház, amiben laksz, az az Istené. Tulajdonjogilag ez így van. Ha jogilag nézzük, akkor ez 100%-ig igaz. És mégis azért használjuk akár az anyagi, fizikális javakat, akár a szellemi javakat, mert Isten úgy dönt, hogy ami az övé, abból valamennyit odaad nekem, meg neked, ránk bízza, és azt mondja, hogy használd. Ezzel kezdődik a Biblia, igaz? Isten megteremti a világot, megteremti Ádámot és Évát, az embert is beleteremti. Minden az Istené, és azt mondja Ádámnak és Évának, hogy nézzetek csak széjjel, itt van a teremtett világ, odaadom nektek, használjátok, gondozzátok, foglalkozzatok vele, dolgozzatok rajta, de azt nem mondja, hogy nektek adom, hogy azt csináltok, amit akartok, hanem az enyém marad, csak odaadja az Isten használatra. És tulajdonképpen minden, amivel rendelkezünk, az nem másé, mint az Istené, csak nekünk adta használatra, ide adta használatra, és mivel Isten használatra adta, és a tulajdonos az Isten, ezért ő bármikor elszámoltathat bennünket. Ez nagyon-nagyon fontos alapelv. Bármikor mondhatja azt az Isten, hogy akkor itt húzzunk egy vonat, és nézzük meg, hogy mire jutottál. Mindennel, amivel rendelkezünk. Jézus mond példázatokat, például a minák típusú példázat, vagy nevű példázat, ez a pénzekről szóló példázat, hogy az uralkodó, a gazda szétosztja ezeket a pénzeket, és mindenki kap belőle valamennyit, mindenki használhatja, mindenki azt csinál vele, amit akar, de egyszer csak váratlanul azt mondja a gazda, hogy hoppá, itt vagyok. Te mennyit használtál el? Mennyit kamatoztattál ebből? Oké, ez jó. És te mennyit? És te mennyit? És aki nem tudta kamatoztatni, nem jól használta, az nem áldás nyer, az nem dicséretet nyer, sőt, még csak az, hogy hát nem csak ilyen ennyi-bennyi, hanem ítélet. Szóval mindaz, amivel rendelkezünk, amit megfoghatunk, vagy amin a monogramunk rajta lehet, vagy a nem tudom, bárhol be van jegyezve a nevünkre, az alapvetően az Istené, mi ezeket használjuk, és úgy kell használni, hogy ezeket alapvetően valahogy kamatoztassuk, tehát hogy minél több jöjjön ki belőle, mert bármikor Isten elszámoltathat bennünket. ez a sáfárságnak az alapelve, amiről beszél a Biblia. És ezért fontos az tehát, hogy a Krisztus követés elkötelezettséget jelent a pénzügyekben is, az adományokban, az adakozásban is, nem csak úgy általánosságban. Szóval adakozás. Amikor 18 éves voltam, elkaptam a jogosítványomat. Elkezdtem a családnak az autóját én is használni, és emlékszem rá, hogy egyszer úgy alakult, hát hogy nem is csak egyszer, de arra nagyon emlékszem, hogy lakott területen belül jóval gyorsabban mentem, mint 50. És nagyon megijedtem, mert ahogy körülbelül 90-nel mentem, és elsuhantam ott az út, mert akkor vettem észre, hogy ott volt egy rendőrautó. És attól féltem, hogy ebben a trafipax van, biztos lefényképeztek, hát az 50 és a 90 között elég nagy a különbség, tehát akár még a jogosítványomat is elvehetik, tehát pár hete kaptam meg, pár hét után visszavonják, és kezdhetem előről az egészet, szóval eléggé stresszben voltam, ez volt az egyik problémám. A másik pedig az, hogy ezért jó meg szoktak büntetni, tehát akkor is magasak voltak a büntetési tételek, és akkor most honnan szedjek annyi pénzt, meg akkor szüleimnek megint ott magyarázkodni. Szóval olyan nagyon kellemetlen volt ez az egész, és emlékszem rá, hogy nagyon stresszben voltam, és mit kell csinálni. Lefényképeztek, nem fényképeztek le, megbüntetnek, nem büntetnek meg, elveszik a jogosítványomat, nem veszik el a jogosítványomat. És emlékszem, hogy elkezdtem imádkozni, és azt mondtam Istennek, hogy Uram, tényleg 90-nel mentem, ez az igazság. De hogyha elintézed nekem, hogy ne büntessenek meg, és ne vegyék el a jogsimat, akkor azt a büntetést, amit be kéne fizetnem, én azt összegyűjtöm, és neked adom. És emlékszem rá, hogy hónapokon keresztül gyűjtöttem a pénzt, és már emlékszem pontosan, utána néztem, hogy körülbelül mennyi a büntetés ilyenkor, tehát az egy nagy összeg volt. Azt összegyűjtöttem, és egy szép vasárnapi napon beletettem a felsőjébe. Mit gondoltok, ez a fajta gondolkodás, vagy ez a fajta hozzáállás, amit akkor gyakoroltam 18 évesen, ez oké, vagy nem oké? A 90 nem megyek, nem oké, de most az adakozásról beszéljünk. Ez oké, vagy nem oké? Hálából volt, de nem örömteli. Félelemből volt, igen. Egyébként a történethez hozzátartozik az, hogy soha nem kaptam fényképet, nem büntettek meg, tehát a rendőrautó az ott volt, de valószínű, hogy nem működött a trafipax, tehát Isten megmentett valahogy, úgyhogy halleluja. Azóta is van jogosítványom, és nincsenek ilyen problémáim. Ez az akkori hozzáállásom, ez egy kicsit olyan, ma már tudom, kicsit olyan, mint az a ilyen idézőjelbe tett keresztény ember, aki mondjuk nem tudom, beteg, és azt mondja, hogy Istenem, gyógyíts meg, mert szükségem van az egészségre, nem tudom, föl kell nevenni a gyerekeimet, és akkor meggyógyul, elmegy a templomba, és akkor Szent Antalnak nem tudom, ad egy ezrest, vagy nem tudom, mennyit bedob a perselybe. Ez ugyanez a típusú hozzáállás, vagy ugyanez a motiváció. Én kérek Istentől valamit, Isten azt mondja, oké, megegyeztünk valamibe, és utána én kifizetem ezt, mert megígértem. És ez a becsületes, ha ígérek valamit, akkor tartsam be az ígéretet. Egyébként a példabeszédek könyve beszél erről, hogy nem korrekt dolog az, amikor megígérünk valamit Istennek, és utána nem tartjuk be. Ez is adakozás, de hát ez nem az igazi. Én nem erre szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor nagyon megijedtek, vagy valamikor nagy bűnt követtek el, akkor alkudozzatok az Istennel, és utána kifizetitek valahogy. Tehát nem ez az igazi adakozás. Azt mondja 2 Korintus 9:5 az adományozással kapcsolatban, hogy mint a hála áldozat, nem pedig mint kényszerű adományként működjön az adakozás. Tehát mint hála áldozat, és nem mint kényszerű adomány. Nagyon-nagyon sok ember van, aki kényszerűen adakozik. Akár ilyen helyzetekben, mint amit én mondtam, hogy egy nehéz helyzetből megszabadul, akár olyan helyzetben, hogy mindenki ad, akkor én is adok, vagy a gyülekezethez tartozom, vagy az egyházhoz tartozom, akkor ott ez a szokás, akkor én is beállok a sorba. Tehát valamilyen módon egyfajta ilyen kényszerűség van benne, pedig a Biblia azt mondja, hogy legyen ez hálaáldozat. Beszél a Biblia egy olyan gyülekezetről, a macedóniai gyülekezetekről, akiknek az adakozása egy ilyen példaértékű dolog volt. Azt mondja Pál apostol, hogy tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozáson részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Itt mond valami nagyon nagy titkot Pál apostol ezzel a macedóniai gyülekezetekkel kapcsolatban. Azt mondja, hogy azért tudtak nagyon sokat adni, azért tudtak hálából adni, és azért működött nagyon jól az adakozás az életükbe, mert először mit adtak? Önmagukat adták az Úrnak. És utána adták a pénzüket, vagy a javaikat, vagy nem tudom, nem biztos, hogy csak pénzadományok lehetnek, bármi más is lehet. Először önmagunkat adni, és utána minden mást. És amikor az adakozásról beszélünk, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy te odaszántod az Istennek magad? Mert ez sokkal jobban tetszik az Istennek, hogyha odaszánod magad, mintha csak a pénzedet adod. Vagy mintha egyéb javaidat megosztod. Ez az ilyen üres vallásos hozzáállás, hogy én adok valamit, de egyébként az Isten ne szóljon bele az életembe. Én egyébként lehet, hogy sokat is adok, vagy többet, mint a másik, ezzel én megnyugtatom magam, de egyébként az Isten ne nagyon szóljon bele abba, hogy én mit csinálok. Ez nem az, hogy a Krisztus követés elkötelezettséget jelent a pénzügyekben is. Először önmagunkat adni, magadat odaszánni az Istennek, és utána hálából adni ezt is, azt is, sokat vagy keveset, mikor milyen lehetőségek vannak. Szóval kész vagy odaszánni magad Istennek újra és újra, vagy először, hogy az adakozásod az biblikus legyen, az adakozásod örömteli legyen? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Isten nem a pénzedet akarja, Isten nem a pénz érdekli, mert minden jó dolog nála van, minden az övé, igaz, azzal kezdtük, minden az ő tulajdona. Tehát amikor valaki egy nagy összegű adományt ad az egyháznak, a szolgálatnak, akkor Isten nem fakad sírva. Jaj, de jó, meg van mentve az egyház. Nem erről szól a dolog. Szóval Isten bármit meg tud tenni. Az Istennek az az igazi öröm, és azt mondja a Biblia, hogy akkor van öröm a mennyben, és akkor van valami nagy eufórikus megmozdulás a mennyben, amikor megtérnek az emberek. Amikor odaszánják magukat Istennek. Az, hogy utána pénzt adunk, adományokat adunk, finanszírozunk ezt és azt is, és ezt hálából és örömmel tesszük, ez persze nagyszerű dolog. De nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy én az Úré vagyok-e vagy nem. Te az Úré vagy-e vagy sem. Szóval hát adjunk, de kinek és mennyit? Van ez az úgynevezett tized kérdés. Egyszer egy templomba prédikáltam, egyik nagyegyháznak a templomába, a gyülekezetébe, és ott ilyen pénztéma is volt az igébe, és én azt mondtam, hogy adjátok oda a 10%-ot, vagy a tizedet. És amikor vége volt az istentiszteletnek, oda jön hozzám a helyi pap, és mondja, hogy jó radikális vagy, és akkor nem is tudtam, hogy mire gondol, hogy miért vagyok én nagyon radikális, és akkor mondja, hogy hát mi azt szoktuk mondani, hogy hát a tized az egy olyan elérhető valami, de általában az emberek a 2-3%-ot adnak, akkor már örülünk neki. Hát szerintetek hogy van ez? 2-3%-ot kell adni, 10%-ot kell adni, vagy 40%-ot kell adni, mennyit kell adni? Szóval, aki a tizedet ad, az radikális? A Biblia az Ószövetségben nagyon világosan beszél a tizednek az adományozásáról, és ennek ez azon az alapelven működött, hogy Izrael különböző törzsei kaptak megfelelő területeket, ahol éltek, ahol gazdálkodtak, ahol vállalkozásokat indítottak. Egyetlen egy törzs volt, aki nem kapott területet, ezek voltak a léviták vagy a papoknak a törzse, akik nem tudtak gazdálkodni, nem tudtak dolgozni, nem tudtak minden mással foglalkozni, és azt mondja Isten, hogy minden más törzs, amikor termeli a gabonát, vagy learatja a földről a növényeket, vagy begyűjti a gyümölcsöket, vagy nem tudom, vállalkozásából összeszámolja a pénzt, vagy mennyit szerzett meg, akkor ezek adjanak tizedet, és adják oda a lévitáknak, mert azok nem azzal foglalkoznak, azok az Isten dolgaival foglalkoznak. Ez volt a tizednek az alapelve, hogy mindenki más a tizedet odaadja nekik, és akkor így egyenlőség van, és mindenki meg tud élni, és a papok el tudják végezni a szolgálatukat. Egyébként maga már Ábrahám is tizedet adott, még korábban, olvasunk erről a Bibliában, az egyik ilyen győztes hadjárat után, amikor összeszámolták a javakat, akkor Ábrahám tizedet felajánlott. Szóval ez a tized kérdés, ez nem olyan dolog, ami nagyon távol állna tőlünk, vagy nagyon távol állna a Bibliától. Igaz, hogy az Új Szövetségben sehol nincs parancsba adva, hogy a 10%-ot oda kell adni, de hát az Ószövetségben nincs kivonva a forgalomból, igaz? Tehát, hogy az Ószövetség, nem úgy tekintünk rá, hogy abból már semmi nem igaz, vagy semmi nem lenne érvényes, hanem nagyon is aktuális, sok minden benne. Tehát ilyen értelemben a tized nagyon-nagyon fontos kérdés. És azt mondja az ige, hogy Ábrahám áldása úgy lesz a miénk, ami Krisztusban vagyunk. És Ábrahám egy áldott ember volt, Ábrahám adott tizedet, ami Krisztusban vagyunk, mi hálából miért ne adhatnánk tizedet, nem? az Ószövetségnek ez működött a rendszerében, az Új Szövetségben miért nem működhetne? Tehát ezért abszolút nem radikális dolog az, vagy nem túlzás az, ha azt mondjuk, hogy ha valaki újjászületett ember elkötelezte magát Krisztusnak, akkor kötelezze el magát a pénzügyekben is, és az élet minden más területén, és tulajdonképpen elkötelezettségből, hálából és örömből gyakorolja az adakozást. Mondjuk a jövedelmének a 10%-a erejéig. Van egy másik dolog, ami tulajdonképpen szintén egy ilyen elkötelezettségi dolog, hogyha elköteleztem magam Krisztus felé, akkor egy fontos dolog, hogy arra is oda kell figyelni. Ez a másik terület pedig nem más, mint a családunknak a támogatása. Amikor a gyerek kicsi, akkor a szülő támogatja, igaz? Amikor már nagy lesz a gyerek, és önálló jövedelemmel rendelkezik, meg még a szülők is aktívak, akkor nagyon sokszor inkább ilyen partnerség alakul, ki kölcsönösen segítik egymást. De egy idő után, amikor a szülők már idősebbek lesznek, vagy nyugdíjasok lesznek, vagy kisnyugdíjas lesz, mert nem tudom, vagy problémák lesznek anyagilag is, akkor kinek kell segíteni? A gyerek elkezd visszafele segíteni a szülők felé. És ez nagyon-nagyon fontos bibliai alapelv, hogy az adakozásunk egyrészt az Istennek, vagy a gyülekezetnek a tized irányába, hogy ezt ne felejtsük el, és ez fontos, hogy gyakoroljuk, de ugyanakkor mindenkinek van egy felelősség a saját családjában is. Azt mondja az ige, hogy ha valaki az övéiről és főként a háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ezt mondja 1 Timóteus 5:8. Tehát ha valaki az övéiről és a háza népéről nem gondoskodik. Hát neked kik a tieid, meg ki a házad népe, gondolj bele, hogyha ott vannak szükségek, és te tudsz segíteni, akkor segíts. Lehet az anyukád, az apukád, a dédnagyomád, nem tudom, bárki, akkor segíts nekik. Ez nem azt jelenti, hogy kötelező ott minden hónapban nem tudom mennyit adni, hanem egyszerűen figyelj oda rájuk, és ha tudsz szolgálni feléjük, akkor tedd meg. Ez azért fontos, mert Jézus Márk 7-ben beszél arról, hogy az akkori vallási elit ezt elfelejtette. És olyanokat mondtak, ezt mondja az ige, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, hogy korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét és a ti hagyományotokkal. Tehát az akkori nagy vallásos emberek mit mondtak? Hogy hát kedves anyukám, én tudnék neked segíteni, de ezt már felajánlottam az Istennek, ezt már nem adhatom neked oda viszontlátásra. És akkor nem segítettem neki. Mert amit az Istennek felajánlott, azt általában nyilvánosan tette, mindenki hajbókolt, és mindenki azt mondta, hát ez van, ez ilyen sokat adni, micsoda komoly ember, micsoda szellemi ember lehet ez. Milyen komoly keresztény, akkor nem kell, milyen komoly zsidó. És akkor ott élvezte, és akkor amikor hazament, akkor azt mondta, ne haragudj, már üres a zsebem, nem tudok mit adni, mert odaadtam. Az Istennek adtam, az Isten elvárta tőlem, ezt meg kell tennem. Ugye milyen üres vallásos hozzáállás, meg egy cinikus hozzáállás. És ezt gyakorolták az akkori vallásos elitnek a résztvevői. És erre mondja Jézus, hogy ne tegyétek már a ti hagyományotokkal, meg a ti szokásotokkal érvénytelenni az Istennek a törvényét, mert az Isten törvényében az van benne, hogy gondoskodj a házad népéről. Hogy figyelj oda rájuk. És nagyon furcsa az, hogy én jól élek, és mondjuk az anyukám meg éjjel hal. Vagy a nagymamám, vagy nem tudom, bárki. Ugye? Nem, nincs arányban. Tehát, amikor adakozásról beszélünk, akkor tulajdonképpen elkötelezettségi szinten, ha én elköteleztem magam Krisztus felé, újjászülettem, élvezem az Isten kegyelmét, hálából adom a jövedelmemnek a 10%-át, persze adhatsz 20-at is, 30-at is, 80-at is, bármennyit is, de a 10% egy jó arány, amit az ige alapján gyakorolhatunk, és odafigyelek a családomra, és ha családomban vannak szükségek, akkor a lehetőség szerint ezeket betöltöm. Ez az elkötelezettség. És ezen kívül beszél a Biblia olyan adományokról, amit ezen túl hitből adsz. Elhiszed azt, hogy ha ezen túl még mindig adsz, akkor nem fogsz éhen halni. Ha ezen túl még mindig adsz, akkor nem fogsz tönkre menni. Ilyen adományok voltak, vagy vannak a Bibliában megnevezve az alamizsda típusú adományok, amit szintén a tizeden felül adtak az emberek, és általában szükségben lévők felé. Aki nem jár gyülekezetbe esetleg, vagy nem tudom, nem a családtagom, hanem látom, hogy valaki szükségben van, és fölajánlok egy alamizsdát neki. Ezek az alamizsnák általában nem nagy összegű adományok voltak, hanem egy ilyen kis összegű valami, valaki mondjuk nem tudom, éhezett, és akkor veszünk neki, nem tudom, 2 szendvicset, és odaadjuk. Ez az alamizsna, hogy ne éhezzen tovább abba a pillanatban. És Isten igéje erre is fölhívja a figyelmet. Jézus mondja azt, hogy szegények mindig lesznek veletek, vagy a szegénységről is sokat beszél a Biblia, hogy figyeljünk oda azokra, akik szükségben vannak, és szolgáljunk feléjük, vagy adjunk. Egy dologra szeretném azért fölhívni a figyelmeteket, és sok kereszténynek ez lelkiismereti problémát okoz. Jézus tanítja azt, hogy aki kér, annak mit csináljunk? Annak adj. Ha kér, akkor adjál. És ha jó keresztény vagyok, akkor ezt betartom, igaz? Tehát kérnek tőlem, és akkor én adok. Talán kisebb probléma az, hogyha valaki mondjuk kér tőlem, és én adok neki egy 100-ast, vagy 200-at, és mondjuk ebből vesz egy kis kaját magának, vagy nem tudom, tehát ilyen kis összegű dolgoknál igen. De most képzeljétek el, hogy ha valaki odajön hozzám, és azt mondja, hogy nekem kell az autód. Azt mondja az ige, hogy aki kér, annak adj. Adjam neki az autómat. Valaki azt mondja, hogy én hajléktalan vagyok, neked van házad, add nekem a házadat. Azt mondja az ige, hogy aki kér, annak adj. Akkor neki kell adni a házamat. Ez oké így? Oda kell adni, vagy nem kell? Nem? Akkor nem töltjük be az Isten igéjét? Amikor Jézus azt mondja, hogy aki kér, annak adj, meg itt az a felső ruha, meg alsó ruha, meg nem tudom, ilyen tanításokat mond Jézus, akkor nem a nagy értékű dolgokról beszél, hanem olyan szükségben lévő emberekről beszél, akiknek van egy alapvető szükség, amit én be tudok tölteni. És ha valakinek tényleg nincs ruhája, és én tudok adni neki egy ruhát, és sokszor csinálunk itt mindenféle ilyen ruhagyűjtéseket, és odaadjuk a rászorulóknak, kértek, hogy szükségben vannak, és adunk. De ez nem vonatkozik a nagy értékekre. Az nem azt jelenti, hogy a barátom hajléktalan, holnap meg én leszek az, mert ő gazdag lesz, mert nem tudom, kicserélődik a vagyon, mert amit ő kért, azt nekem oda kell adni. Tehát ez nem, egyrészt nem biblikus, nem normális, nem életszerű. Tehát amikor arról van szó, hogy aki kér, annak adj, akkor töltsd be azt a pillanatnyi szükségét, amivel ő van, nincs ruhája, akkor adj ruhát neki, nem tud mit enni, akkor hívd meg egy ebédre, vagy vegyél neki egy szendvicset, vagy nem tudom. Tehát valahogy segítsd őt tovább. És ezzel tulajdonképpen alamizsnát adsz. Aztán ezen túl hitből még adhatunk különböző felajánlásokat, erről is beszél a Biblia. Az Ószövetségben nagyon sokszor volt ilyen például templomépítésnél, hogy az emberek megörültek annak, hogy na akkor lehet egy templomunk, vagy egy második templom, miután lerombolták az elsőt, és elkezdtek adakozni. És hozták a különböző ékszereiket, hozták a pénzüket, hozták a sok mindenüket, a tizeden felül felajánlásokat tettek azért, hogy fölépülhessen a templom. És amikor, ha ezt összefoglaljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az adakozás úgy ebben nyilvánul meg. Hogy elkötelezettségből egy normál keresztény ember, egy újjászületett ember, örömmel és hálából odaadja a bevételeinek a 10%-át Istennek, vagy annak a gyülekezetnek, ahova tartozik. Örömmel és hálával elkötelezettségből segíti a családtagjait, ha szükségben vannak. És ezen túl reméljük még van hite, nem fogyott el. Hitből ad alamizsnát a szegénynek, és ha szükség van különböző extra felajánlásokra, és megteheti az a valaki, akkor megteszi, és ad. Tulajdonképpen ebben lehet összefoglalni az adakozást. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy az adakozás az nem egy ilyen egykaptafára működik. Isten mindig a valós értéket nézi. 1000 forint az egyik embernél sokat jelent, a másik embernél keveset jelent. Attól függ, hogy mi van mögötte, igaz? Mennyi, mekkora vagyon van mögötte. Ha valakinek 100 forint a jövedelme, és ő 1000 forintot, az az óriási. Fölbecsülhetetlen adományt adott. Ha valakinek 1000 forint a bevétele, és csak 1 forintot ad, vagy csak 100 forintot ad, az nem olyan túl nagy. Emlékeztek arra a történetre, amikor egyszer Jézus bemegy a templomba, ott ül, és hát azzal mulatja az időt, hogy figyeli az embereket, hogy adakoznak. Képzeljétek el, Jézus el is odafigyelt, meg erre is volt ideje. És figyelte az embereket, hogy oda mennek a templom perselyéhez, és adnak, bedobálnak pénzeket. Gyakorolják az adakozást. És jöttek ezek a farizeusok, meg írástudók, meg akkori fontos emberek, akik úgy nagyon kimérten, nagyon pontosan tették be, és mindenki lássa. Tudjátok, ez valami olyan mozdulat lehetett, úgy el tudom képzelni, mint amikor a mai politikusok elmennek szavazni, és akkor olyan szép lassan ejti bele az urnába a borítékot, hogy minden újságnak a fotósa tudja lefotózni, elengedi, mosolyog, oké. Tehát, hogy ő ott volt, és hogy ő is szavazott. De valami ilyesmi lehetett az akkori ilyen képmutató vallásos elitnek az adakozása, oda mentek szép lassan, lehet, hogy úgy fogta a pénzt, hogy látszon is, a többet dobott bele, hat kopogjon. Tehát, hogy, szóval ezt gyakorolták, és egyszer, amikor oda megy egy özvegyasszony, egy szegény asszony, akinek alig van valamije, beledob a perselybe két fillért, nem nagy összeg volt, tudjuk a Bibliában máshol, ez 5 verébnek az ára volt, tehát ez ilyen utcai kajánál ez a minimum kaja volt, tehát 5 verebet megeszed, akkor még mindig éhes vagy. Tehát egy ilyen nagyon minimális érték volt. Beledobta ezt a két fillért, és Jézus föllelkesedik, és azt mondja, ez fantasztikus. Mi hát előtte sokkal többet dobáltak bele, nem? De Jézus mit néz? A valóságos értéket. Milyen szívvel adta? Mennyiből adta, nem az, hogy mennyit adott, az a leglényegtelenebb, hanem hogy mennyiből adta azt, mekkora az arány. És látszott benne, hogy ez az özvegyasszony nagyon-nagyon sokat ad. Na, szóval azt mondja az ige, aki szűken vet, a szűken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Ezt mondja a 2 Korintus 9:6-9. Tehát aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven is arat. Ez az adakozással kapcsolatban jeleníti meg itt az ige. Tehát vannak hálás emberek, akik nagyon hálásak Istennek, mert van üdvösségük, mert az Úrral élő a kapcsolatuk, egyszerűen boldogok azért, mert keresztények, és ebből a hálából fakad az, hogy egyszerűen szívesen ad. Máshol azt mondja a Biblia, nagyobb öröm adni, mint kapni. Tehát, hogy örömet akar okozni magának, meg Istennek is, meg egyszerűen örömmel tudja ezt tenni, és elkezd adni, 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 adni. Persze a lehetőségeihez mérten, amennyit tud, de ezt mégis örömmel is bőven tudja tenni. Tehát, ha azt szeretnéd, és én azt szeretném, hogy az anyagi területen is áldottak legyünk, akkor, hogy is mondjam, az ilyen fukar emberek valahogy ezt nem fogják nagyon megtapasztalni. Tehát aki mindig úgy ad, hogy mi az a minimum, amit még oda kell adni, de nehogy egy picit is többet adjak, ez soha nem fogja megtapasztalni, hogy ennek van egy öröme, van egy áldása. Lelkipásztor, hogy szolgáltam során, sokszor megkérdezték tőlem az ilyen típusú kérdéseket, hogy a munkanélkülnek is kell tizedet adni. Mert hogy ő neki hivatalos, tehát hogy ilyen munkából szerzett jövedelme nincsen. A munkanélküli segély, vagy nem tudom, ez ilyen segély kategóriából jövő pénzekből kell adományt adni, vagy nem kell? Szerintetek? Másik ilyen jó kérdés. A bruttó bevételeimből kell az adományt adni, vagy a nettó bevételeimből kell az adományt? Komoly kérdés. Megnyugtatlak benneteket, a nettóban nyugodtan fizessétek, tehát az, ami a rendelkezésedre áll, az, hogy most mennyit vannak el, meg nem tudom, hogy más kérdés. De hogyha megteheted, akkor a bruttót is számolhatod, teljesen mindegy. Tehát ez sokszor lelkület kérdése. Persze tudom, hogy az élethez szükség van egyfajta összeghez ahhoz, hogy ki tud fizetni a rezsiszámlákat, ki tud fizetni a kajaköltséget, ki tud fizetni a gyerekeidnek, vagy a családodnak a különböző szükségeit. Természetesen ez pénzbe kerül, és Isten nem azt mondja, hogy ezt vedd el a gyerekeidtől, és ne fizess ki, és nem tudom, az elműt, meg nem tudom, mindenkit haragíts rád, és jönnek a gázt kikötni, a villanyt kikötni, és nem tudom, és akkor milyen boldog keresztény leszel. Nem erről szól a dolog, hanem gondoskodj a családodról, tedd meg azt, és hogyha azon túl az, amit magadra költenél, vagy egyszerűen elköltöd, abból gondolkozz, hogy mennyit tudsz adni. Ehhez van egy irányelv, ez a 10%. Mert nem úgy, hogy mindent, amit el kell költeni, azt már elköltötted, és a maradék 10%-a, hanem a minden jövedelmet 10%-a. Egy fontos tapasztalat volt fiatal keresztényként, én elkezdtem gyakorolni az adakozást, és erre bátorítalak benneteket is, hogy teljesen mindegy, hogy diák valaki, vagy munkavállaló, vagy pont munkanélküli, vagy munkakereső, teljesen lényegtelen, mindenkinek van bevétele. Mert amikor meglátogatod a diákként a nagymamát, akkor mit csinál? Nagymama ad neked pénzt valamennyit. Bármennyien szegény a nagymama, bármilyen kicsi a nyugdíj, de mindig félretesz valamit az unokáknak, és oda fogja adni, igaz? Ez már bevétel. Ebből már lehet adakozni. Ha valaki valami nyári munkát vagy diák munkát végez, az is bevétel, abból is lehet adakozni. Ha valaki olyan helyen tanul, hogy ösztöndíj is van, az is bevétel, abból is lehet adakozni. Szóval mindenből lehet adakozni. Teljesen mindegy, hogy mennyi a bevétel, ez havi 5000 forint vagy havi 5 millió forint, lényegtelen. A bevétel van, akkor legyen hálás a szíved, és kezd el gyakorolni az adakozást is. És amikor én elkezdtem gyakorolni az adakozást, hát először csak úgy gyakoroltam, hogy amikor így vasárnap jött a gyűjtésnek az ideje, akkor mindig eszembe jutott, hogy van-e pénz nálam, és hogyha volt, akkor úgy adtam. Ez volt az első szint. Ez nem rossz, de nem ezt akarom a kőszikla gyüvekezetbe egy ilyen etalonnak, hogy ezt így kell gyakorolni. Aztán volt a második szint, amikor elkezdtem gondolkodni azon, meg olvastam az igét, meg hallgattam tanításokat arról, hogy ez a 10-10%, nem tudom, és akkor oda kell adni. És akkor eldöntöttem, hogy akkor én ezt elkezdem gyakorolni, ezt mondja a Biblia, ez egy fontos alapelv, akkor a 10% az Istené. De nagyon sokszor nem tudtam odaadni a 10%-ot, mert ezt is vettem, erre ment el a pénz, arra ment el a pénz, jaj, már hónap vége van, már alig van pénzem, már annyi sincs, amennyi a 10% lenne, és akkor azt meg oda kellene adni a gyülekezetnek, vagy az Istennek. És akkor sokszor ez nem volt 10%, hanem x kevesebb százalék volt. És meg kell tanulnom azt, amit az Ószövetségben gyakoroltak az emberek, hogy amikor Istennek felajánlottak valamit, akkor úgy beszél a Biblia róla, hogy az első zsenge. Tehát az aratásnál nem a végén, amikor már mindent beradtak, a végén odaadtak bőle valamit, hanem elkezdték az aratást, és az első zsengét, az első learatott gabonának egy bizonyos százalékát, a tizedet beadták. Vagy az állatoknál, amikor megszületett az első szülött állat, nem tudom, akkor azt odaadták. Tehát nem a maradékból adtak, hanem az elején. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy csinálj költségvetést, nem tudom mennyi a egyéb kiadások, amiket ki kell fizetni egy hónapba, és az elején már ott lesz az összbevételednek egy sora, hogy nem tudom, tized, és akkor ez ennyi. És hogyha azt úgy adod oda, hogy előre a hónap 3-án, vagy 4-én, vagy 5-én, amikor a fizetésedet megkapod, vagy, és nem a hónap végén, amikor már ebből semmi nem marad, akkor nem fogsz megszégyenülni, mint ahogy én megszégyenültem, hogy szerettem volna adni, de nem volt miből. Tehát az adakozásnál vannak ilyen alapvető szabályok. Ja igen, és sokszor azt is megkérdezték tőlem, hogy a papoknak is kell adakozni? Mondtam, hogy igen. Hát miért? Hát nem nektek gyűjtjük. Mondom, egyrészt nem nekünk gyűjtitek, tehát nem a papoknak kell gyűjteni alapvetően, és teljesen mindegy, hogy ki a lelkész, meg ki a presbiter, meg nem tudom ki milyen szolgálatban van. Alapvetően aki kap, akinek van bevétele, az mit csinál? Az visszaad hálából Istennek. Tehát mindenki ad. Nem csak a gyülekezeti tag, hanem a gyülekezet vezetői is, vagy a lelkésze is, meg mindenki. Annak ellenére, hogy rengeteg olyan, hogy több olyan ige van a Bibliában, hogy becsüljétek meg azokat, akik az igét hirdetik nektek, figyeljetek oda, vagy oda rájuk, tiszteljétek őket, stb. Tehát ezek fontos dolgok, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ők ki vannak volna a forgalomból adakozás szempontjából. És egy másik fontos szempont, hogy amikor adunk Istennek, tehát egyrészt az elejéből, az első zsengéből adjunk, a legjavából adjunk, és ne essünk abba a hibába, amiben én beleestem, hogy a végén egy ilyen borravalót adok Istennek. Tudod, amikor elmész egy kávét meginni, és fizeted a számlát, akkor megnézed, hogy mennyi, és esetleg fölkerekíted, igaz? És akkor adsz egy kis borravalót a pincérnek, hogy boldog legyen. Az adakozásnál ez nem ilyen, hogy adunk az Istennek egy kis borravalót, hogy boldog legyen. Az Isten egyrészt nem ettől boldog, attól, hogyha az életedet adod neked, attól boldog. Másrészt az ilyen borravaló típusú adakozások, azok nem sokat jelentenek. Tehát fontos a 10%-nak a szem előtt való tartása. Na hát összefoglalom. Adakozás. Képzeljétek el, hogy... Ez nem egy profécia, ne ijedjen meg senki, és amit most mondok, azt nem használhatjátok fel ellenem, oké? Képzeljétek el, hogy a következő héten összeomlik a magyar gazdaság, és a forintot leértékelik, nagyon-nagyon leértékelik. És te ezt tudod. És mondjuk ma még jó esélyed van arra, hogy nem tudom, mondjuk dollárba átteheted az összes vagyonodat. Mert tudod, hogy mondjuk csütörtökön vagy pénteken biztos, hogy összeomlik a forint, és utána az utcán fogják söpörni, és nem kell senkinek. Megtennéd, hogy átváltod a forintodat dollárra? Hát minden normális ember ezt tenné, nem? Tessék? Mondom, hogy ellenem nem használhatok ki semmit. Ez egy példabeszéd, és nem egy profécia. Tehát ha tudom, akkor persze, hogy megteszem azért, mert felelősen kell gondolkodnom, Isten sáfásággal bízott meg, akkor persze átváltom, és utána van esélyem, hogy a családomat el tudom tartani, és nem leszek teljesen kiszolgáltatott helyzetbe. És hogyha ebben normálisan így átgondoljuk, és azt mondjuk, hogy ezt kell tenni, gondoljatok bele, hogy teljesen mindegy, hogy forintban, dollárban, euróban, vagy tök mindegy, hogy miben van a pénzünk, vagy milyen módon gyakoroljuk az adásvételt itt a Földön, de egyszer ez teljesen össze fog omlani. Egyszer ennek semmi értelme és semmi értéke nem lesz, ami itt van, mert a mennyben a bankszámlákat nem tudjuk elvinni. A mennyben nem fogjuk a pénztárcánkat elvinni. A mennyben nem tudjuk az ingatlanainkat átvinni és ott eladni. Tehát ha tudjuk azt, hogy egyszer majd átmegyünk oda a mennyei dicsőségbe, és amit itt összegyűjtünk, annak semmi értelme ott, azt csak itt használjuk, és itt kell jól sáfárkodni vele, akkor nagyon fontos, hogy amellett, hogy adakozunk, amellett, hogy pénzkezeléssel foglalkozunk, meg a javainkat, meg a vagyonunkat próbáljuk jól kezelni, amellett odafigyelünk Jézusnak erre a tanítására, ami azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Vagyis úgy kell élni az életünket, hogy befektetünk az örökké valóságba. Amikor adakozunk, nem azzal az adománnyal fektetek be az örökkévalóságba, hogy én adtam 1000-et, vagy 5000-et, vagy 10000-et, vagy bármennyit, hanem azzal a lelkülettel és azzal a hálával, ahogy adom. Ha én valakinek segítek, és adok valakinek egy szendvicset, mert éhezik, és én ezt nem szeretetből adom, csak kényszerűségből, vagy csak azért, mert látnak mondjuk, hogy tesók a gyülekezetben, és milyen cikki a lelkész nem ad egy szerencsétlennek, és ezért adok. Persze neki segítettem, hogyha mondjuk itt a Balázs lenne egy ilyen helyzetben, neki segítettem volna, de ez nem befektetés az örökké valóságba. Ez egy ilyen emberi jó cselekedet szintű emberi erőlködés. Ha viszont Isten iránti hálával teszem ezt, és úgy adom, akkor befektetek az örökké valóságba. Ha mindig csak borravalót adok az Istennek, akkor persze adtam, ez pénzt jelent, ez valamennyi adományt jelent, de ez nem befektetés az örökké valóságba. Ha viszont valaki nagyon hálás Isten felé, és örömmel és hálával ad, és ezeket az alapelveket gyakorolja, és keveset ad, mert mondjuk kevés a bevétele, mert mondjuk egy kis nyugdíjas, vagy pont munkanélküli, vagy pont egy olyan élethelyzetben van, amikor nem tud sokat adni, de mégis úgy adja, akkor ez egy befektetés az örökké valóságba. Ugye értitek, hogy nem csak a cselekedet a fontos, hogy mit csinálunk, hanem milyen módon tesszük. Mi az a motiváció, ami bennünk van. És hogyha a motiváció helyes, a motivációt a Szentlélek irányítja, és úgy adjuk, akkor ez befektetés az örökké valóságba. Ha nem így adjuk, akkor ez egy ilyen földi tranzakció. Humánus cselekedet, amit bárki meg tud tenni, és sokan meg is teszik. Szóval arra szeretném fölhívni a figyelmünket, hogy amikor a pénzünket kezeljük, amikor a dolgainkat irányítjuk, és adunk, és veszünk, és próbáljuk bölcsen csinálni ezt az egészet, akkor egyrészt ezen lehet az Isten áldása, nem baj az, ha valaki meggazdagodik, az Úr áldja meg a gazdagokat, és semmi baj, de növekedjél az adományozásban is, hogyha gazdagodsz. A lelkületedben is, meg az adományozásban is. Pál apostol azt mondja, hogy hát ő átélt szűk időszakot, meg bőséges időszakot. A szűk időszak következik valamikor, amikor nem tudsz annyit adni, akkor adjál hálát, hogy keveset tudsz adni. És semmi probléma ezzel. Mert Isten a valós értéket nézi, és hogyha mindig Isten iránti hálával és szeretettel adsz, akkor befektetés az örökké valóságba, és ez nagyon-nagyon fontos. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis inségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Ezt mondja a példabeszédek 11-24. Szóval az adakozás az a növekedésnek vagy a gyarapodásnak az első lépése. Pedig emberileg úgy gondolnánk, hogy a növekedésnek vagy a gyarapodásnak az első lépése, hogy minél többet befelé szedni, nem? Hát akkor tudok gyarapodni. Az Isten igéje meg azt mondja, hogy persze, hát jön befele is, mert Isten ad, vagy megáldja a munkádat, amit teszel, vagy a vállalkozásodat, kapsz befele is, de ha elkezdesz kifelé adni az Istennek hálából, tizedet a gyülekezet felé, alamizsnát a szegények felé, nem tudom, felajánlásokat olyan célokra, ami fontos, foglalkozol a családoddal, és odafigyelsz rá, amikor ezt teszed, és bőven osztogatsz, akkor elkezdesz gyarapodni, mert az Isten meg fogja áldani az életedet. Miért? Mert azzal kezdtem, hogy aki komolyan veszi az Isten igéjét, azt tanulmányozza és megéli, azt az Isten megáldja. Aki nem így gyakorolja, az, nem mondom, hogy az Isten nem áldja meg, de nem olyan mértékű az áldás. És befejezésül egy malakiási ige, ami tulajdonképpen az egyik legfontosabb szellemi alapelvet fogalmazza meg itt az adakozással kapcsolatban. Olyankor hangzik el ez a malakiási profécia, amikor az emberek adtak, de mégsem igazán jól. Ezt mondja itt az ige. Becsaphatja az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem, és ezt kérdezitek. Mivel akarunk becsapni? Hát a tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktáromba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el a földetek termését, nem teszik tönkre a szőlőtöket, a marhát és a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Szeretnénk, ha hát a mi országunk, most nem Izrael népéről beszélünk, de szóval a mi gyülekezetünk, a mi életünk, a mi családunk, a mi házunk, nem tudom, a dolgaink, azok gyönyörűek lennének. Van egy alapelv, hogyha szeretném, hogy ilyen legyen, akkor egyrészt legyél hálás azért, amit kapsz Istentől, hogy van munkád, hogy van fizetésed, hogy van bevételed, hogy van családod, szóval ez mind-mind fontos ajándék Istentől. Ha van, akkor kezd el visszaforgatni. És tulajdonképpen Isten nem az egészet kéri vissza tőled, egy jelentős részével te gazdálkodsz, egy jelentős részét magadnak éled meg, vagy magadnak éled föl. Ha odaadod a tizedet, a felajánlást, az alamizsnát, és ezt jó szívvel teszed, akkor azt mondja Isten, hogy elkezd működni az én áldásom. És hát akkor a földnek a termése nagyon fontos volt az akkor élő emberek számára, de azért most is fontos. Azt mondja, hogy meg fogom áldani, és nem fogják szétrágni a sáskák, vagy mindenféle rovarok nem fogják elpusztítani, mert én vigyázok rá, mert tudom, hogy te egy hálás ember vagy. És hogyha így éljük az életünket, hogy kapunk és hálát adunk, és visszaadunk belőle, kapunk és visszaadunk belőle, és mindig hálaadással és örömmel, akkor az Istennek az áldása is ott tud lenni az életünkön. Tudom, hogy lehetnek kísértések olyan értelemben, hogy gyűjtök valamire, félreteszek, és ha valaki ezt meg tudja tenni, sőt, tegyük meg, takarékoskodjunk, tehát sokkal jobb, mint kölcsönből élni, tehát inkább takarékoskodj, és úgy tervezd a jövőt, mint folyamatos kölcsönökből élni, mert sokkal drágább játék. De hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát most félreteszek, akkor inkább nem adakozok, hanem félreteszek. De tulajdonképpen akkor az Istenét veszem el, és ugyanabban a helyzetbe kerülök, mint akkor az Isten népe, hogy adok is, meg nem is, meg nem tudom, tehát hogy kicsit úgy ügyeskedek. Én arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor adunk, eljön az idő, hogy adni kell, ez a rendszeres adakozás, add jó szívvel. Amit az Istennek adsz, hidd el, hogy az nem fog neked hiányozni. Én többször átéltem már, és sok mindent anyagilag is átéltem, hogy jobb, meg nehezebb időszakokat, és amikor hirtelen jött egy ilyen válságtípusú időszak, hogy úgy nagyon lecsökkent a bevétel, és akkor ja Istenem, mi lesz most, című dolog, de hogy előtte, mivel vállaltam azt, hogy Istent követem, azt tapasztaltam, hogy Isten extra bevételeket hozott. Mindaddig, amíg nem kaptam meg mondjuk azokat a, hogy is mondjam, jogos bevételeket, vagy számított bevételeket, addig Isten extra módon gondoskodott rólam. Mindenféle más eszközökkel, és furcsa módon, amikor meg elkezdett működni újra a régi, akkor meg ezek eltűntek. Eltűntek az adakozó testvérek, eltűntek az adományok, eltűnt minden, mert akkor már nem volt rá szükség. És hidd azt el, hogy éled az életedet, és lehet, hogy holnap után mondjuk egy ilyen nagyobb kiadásra lesz szükség, vagy nem tudom, valami krízis jön, De amikor takarékoskodsz, ne az Isten pénzéből vegyél, hogy ez működjön majd, hanem hidd el azt, hogy amikor jönnek a nehéz időszakok, akkor az Isten ott lesz veled. És ekkor lesznek az ilyen fantasztikus megtapasztalások, hogy de jó, az Isten ott van, és megsegített engem, és akkor küldi a segítséget ilyen és olyan és amolyan módon. Szóval azt mondja az ige, hogy meglátjátok, megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítja a földetek termését, nem teszi tönkre a szőlőiteket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregeknek az ura. Hát adja Isten, hogy a Varga család, meg a többi család, meg mindenkit mondhatni, hogy nevet, legyen gyönyörű az életetek, vagy az életünk, a családunk, a munkánk, a vállalkozásunk, vagy bármit, amit teszünk azért, mert komolyan veszük Isten igéjét, és amit ő ad, abból hálával adunk vissza, és az a körforgás jól működik, akkor mosolygós emberek leszünk, és sokkal kevesebb lesz a gondunk meg a problémánk. Ezt mondja Isten igéje. És én befejezésről azért szeretnék imádkozni, hogy a legfontosabb dolgot tudjuk megtenni. Isten nem érdekli a pénz. Istent a szíved érdekli. Mi van a szívedben? Félelem, aggodalmaskodás, hiányérzet, vagy hála. Mert amikor adakozunk, akkor örömmel kell adni, és ehhez először magunkat kell adni. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérünk téged, hogy a te szellemedet küld most, és vizsgálja meg a szívünket, és imádkozom azért, hogy teljes bizodalmunk legyen benned, ahogy mondja az ige, és ne a magunk eszére támaszkodjunk, és ne csak agyaljunk, hogy mi lesz ekkor, vagy mi lesz akkor, hogy milyen problémák, vagy nehézségek, vagy milyen áldások jöhetnek, hanem teljes szívvel tudjunk bízni benned. Imádkozom azért, hogy vedd ki a szívünkből az aggodalmaskodást, félelmet, szorongást, zsugori gondolkodásmódot, vagy bármi olyan dolgot, ami eltávolít bennünket tőled. És kérünk, hogy töltsd be a te lelkeddel bennünket, adj nekünk örömteli és háladó szívet, hogy amikor adakozunk, vagy adunk, vagy szolgálunk, akár a pénzünkkel, az időnkkel, a tehetségünkkel, bármivel, tudjuk ezt tényleg a te dicsőségedre tenni. Szeretnénk ezzel befektetést tenni a te országodba, hogy amikor ott leszünk a mennyben, az ott is dicsőségesen ragyogjon majd. Imádkozom azért, hogy adj nekünk ilyen lelkületet, áldj meg így bennünket. Kérjük ezt az Úr Jézusnak a nevében. Amen.